Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Hét ellenzéki képviselő mentelmi jogát függesztette fel az országgyűlés füstgyertyázások, hídfoglalások és blokkádok miatt. Herceg Zsolt mondja a részleteket.
A Momentumos Bedő Dávid, Tompos Márton, Gelencsér Ferenc, Tóth Endre, Lőcsei Lajos és Sebők Éva, valamint a Párbeszédes Tordai Bence ellen összesen 18 ügyben indult közvádas eljárás, mindegyik az áprilisi tüntetéseiken történtek miatt. Bedő Dávid például egy zalaegerszegi demonstráción füstgyertyát használt, amit a gyülekezési joghatája alá tartozó rendezvényeken egy kormányrendelet szerint még birtokolni is tilos, nemhogy működésbe hozni. Tompos Márton, Gelencsér Ferenc, Tóth Endre és Lőcsei Lajos az MTVA előtt próbálta megakadályozni Orbán Viktor miniszterelnök konvojának bejutását a székházba. Az ügyészség további füstgyertyázások, be nem jelentett hídfoglalások és vonulások, illetve az Antal József rakparton lévő mélygarázs bejáratának elállása miatt is felelősségre szeretné vonni őket. A mentelmi bizottság három kormánypárti tagja a képviselők mentelmi jogának felfüggesztése mellett, három ellenzéki tagja viszont ellene szavazott, így a testület egyébként KDNP-s elnöke Hargitay János kénytelen volt olyan javaslatot tenni, amivel ő maga nem ért egyet.
Én javaslatom arra irányult, hogy kövessük az eddig megszokott gyakorlatot. Közvádas jellegű cselekmények esetében ugye a gyakorlatunk az volt, hogy az igazságszolgáltatás működése elé nem gördítünk akadályt, kiadjuk az ilyen képviselőknek a mentelmi jogát az adott ügyben. Ez egy ideje már a bizottságban nehézséget jelent, ma is így volt, paritásos bizottság lévén 3-3 volt mindig a szavazati arány. A kormánypárti képviselők úgy voksoltak, hogy adjuk ki a képviselőt, mentelmi jogát, az ellenzéki képviselők pedig az ellenkezőjét gondolták, ezért többségi döntést a mentelmi bizottság nem tudott hozni, és ilyen esetben a javaslatom ellenére, formális jogilag értelmezve az egészet, a mentelmi bizottság kvázi azt mondja, hogy az országgyűlés a képviselők mentelmi jogát az adott ügyben ne adja ki.
A Momentumos Bedő Dávid is felszólalt a szavazás előtt.
Kitilthatnak bennünket a parlamentből, megbírságolhatnak bennünket rekord összegre, eljárások hadát indíthatják ellenünk. Felfüggeszthetetik a mentelmi jogunkat is, akkor is ki fogunk állni azért, amiben hiszünk. 7 hónap múlva ezek az eljárások maguk ellen fognak indulni. 202 nap, addig is jó vergődést!
Az országgyűlés kormánypárti többsége végül felfüggesztette a Momentumos Bedő Dávid, Tompos Márton, Gelencsér Ferenc, Tóth Endre, Lőcsei Lajos és Sebők Éva, valamint a Párbeszédes Tordai Bence mentelmi jogát.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Európai Parlament témafelelőse szerint a magyar kormány nem tartja be az Európai Uniós testületek döntéseit, tovább romlott az uniós alapértékek tiszteletben tartásának helyzete. A többi között erről is szó volt az Európai Parlament állampolgári jogok bel- és igazságügyi bizottság ülésén. Közben a jogi bizottságban nem támogatták Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Szabó Gergő összeállítása.
Magyarország ellen 2018-ban indult el az eljárás az Európai Unióról szóló szerződés 7-es cikkeje alapján. A helyzet azonban nem javult, bizonyos területeken még jobban sérülnek az Európai Uniós alapjogok, mondta a holland Tine Kestrik, zöldpárti EP képviselő, az Európai Parlament magyar jogállamisági ügyi jelentéstevője az uniós parlament szakbizottságának meghallgatásán.
On the Libe mission to Budapest in April of this year and other EU and international institutions assessments since then.
A budapesti útunk során meggyőződhettünk róla, hogy súlyos a helyzet Magyarországon, ahol tovább romlott az uniós alapértékek betartása. A bírói rendszer átláthatatlan, a kinevezések zavarosak, nyomásgyakorlásra utaló jeleket is tapasztaltunk. A civil szervezetek és a média nem fér hozzá a közérdekű adatokhoz. A közelmúltban létrehozott szuverenitásvédelmi hivatal az államvédelme helyett a sajtó munkatársait és a civileket gyanúsítgatja idegen érdekek kiszolgálásával. A tanács késlekedik a Magyarországgal szembeni határozott döntések meghozatalával, következményekre lenne szükség, mert a magyar kormány továbbra is megsérti az uniós alapjogokat. Az ülésen a patrióták képviseletében szólalt fel László András, fideszes EP képviselő, aki szerint a Magyarország elleni vizsgálat zsákutcába jutott.
Közeledünk a magyar választásokhoz, és ilyenkor menetrendszerűen érkeznek a politikai támadások az Európai Parlamentből. Magyarországot elítélő újabb határozat is lesz. Nem veszik észre önök, hogy milyen nyilvánvaló és nevetséges az, amit csinálnak? A 7-es cikkelyes eljárás Magyarország ellen 7 éve zajlik. Ez egy zsákutca. A tanácsban 2018 óta nincs egyetértés abban, hogy megbüntessék Magyarországot. A magyarok a Sargentini jelentés óta 3 országos választáson erősítették meg és szavaztak újra bizalmat Orbán Viktornak és a Fidesz-KDNP-nek. És ebben a házban mégsem tanultak belőle semmit.
Eközben az Európai Parlament jogi bizottsága elutasította Magyar Péter, a Tisza párt EP képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket. Az EP szakbizottsága 3 kérelem alapján tárgyalta és szavazott a mentelmi jog felfüggesztéséről, az egyik kérelem egy mobiltelefon eltulajdonításával kapcsolatos. A másik 2 pótmagánvádas eljárásban zajló becsületsértési per. A Tisza párt elnöke mentelmi joga felfüggesztésének ügye most a 720 tagú uniós parlament elé kerül. A szavazás várhatóan az EP októberi első plenáris ülésén lesz. A Tisza párt elnökéhez hasonlóan Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését sem támogatták. A DK elnökét 2024 márciusában vádolták meg rágalmazással, amikor azt állította, hogy Áder János volt államfő, egy rokona is érintett volt abban a botrányban, ami végül Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter lemondásához vezetett.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Bank és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. A két intézmény a fenntarthatósági célok elősegítésében, a szerencsejátékok piacán, valamint a kriptoeszközök területén is eredményeket szeretne elérni. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A megállapodás olyan közös, partneri együttműködésnek nyit teret, amely elősegítheti a fenntarthatósági célokat, a hazai vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését és a szabályozási megfelelés megkönnyítését, mondta az MNB elnöke. Varga Mihály hozzátette, a fenntarthatósági célok elősegítéséért a két intézmény a többszörös adatszolgáltatás megszüntetéséért lépéseket tesz a hazai vállalkozások terheinek csökkentésére.
Ezeknek a vállalatoknak a bankokon túl az állam felé is egyre sűrűbben kell hasonló tartalommal adatokat szolgáltatni. Ennek a együttműködési megállapodásnak az éppen az egyik előnye az lesz ezeknek a cégeknek a számára, hogy lehetőség szerint nem többszörös adatszolgáltatást kell végezniük és elmerülni az adminisztrációban, hanem ezt különböző intézmények számára egységesített formában egy alkalommal, egy aktussal tehetik meg.
A szerencsejáték szervezés területén a megállapodás célja a jogkövető magatartás megkönnyítése, valamint az online szerencsejáték szervezésben elkövetett jogsértésekkel szembeni hatékonyabb fellépés a hatóság részéről, tette hozzá Varga Mihály.
Nem az a szándékunk, hogy lehetőség szerint senki nem maradjon a piacon, hanem épp ellenkezőleg, hogy olyan működés legyen, amelyik eleget tesz a jogszabályoknak, és ugyanakkor a ügyfelek játékosok pénzét is valamilyen formában védi.
A Magyar Nemzeti Bank elnöke arról is beszélt, hogy a most aláírt együttműködés nagymértékben támogathatja egy biztonságosan működő magyarországi kriptopiac kialakítását, ahol a szolgáltatások egyértelmű szabályok mentén lesznek elérhetők.
Ehhez kapcsolódó fejlemény 2025. júliusától a törvény már a Magyarországon végzett kriptoeszköz átváltási szolgáltatások érvényesítésére is kiterjed.
Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke azt mondta, az együttműködés arra is kiterjed, hogy a két intézmény tevékenységét érintő jogalkotás szükségességekor együttes kezdeményezéssel forduljanak a jogszabály előkészítőhöz, illetve a jogalkotóhoz.
Sajnos a trend az aggasztó, egyre több honfitársunk, és ez világszerte is ez a folyamat látszik, hogy egyre többen esnek áldozatul kibercsalásnak, és amikor ez megtörténik, az okozott kárt nagyon nehéz reparálni, elhárítani. A megelőzésnek ebbe sokkal nagyobb szerepe, illetőleg sokkal hatékonyabb tud lenni, hogyha a megelőzésre fektetjük a hangsúlyt.
Nagy László megjegyezte, mindezek mellett a két szervezet közös képzéseket, műhelybeszélgetéseket, konferenciákat, valamint szakmai rendezvényeket is szeretne szervezni, hogy lehetőséget biztosítsanak a tapasztalatcserére a szakemberek számára.
Nem bújhatnak el többé az adózás elől a kriptovalutázók és digitális platformok. Az országgyűlés három olyan nemzetközi szerződés kihirdetésére készül, amelyek automatikussá teszik az adatcserét az országok adóhatóságai között. Herceg Zsolt összefoglalója.
A külföldi kriptoeszközszolgáltatók és az olyan digitális platformok, mint például a Booking, adatot küldenek az ügyfelek tranzakcióiról a külföldi adóhatóságnak, amely továbbítja ezeket a NAV-nak. Ez fordítva is érvényes. Például a magyarszállás.hu is informálja a magyar adóhivatalon keresztül a külföldi társhatóságokat a külföldi hirdetők értékesítéséről, ismertette a lényeget előterjesztői expozíjában Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.
A három nemzetközi megállapodás kihirdetése fontos eszköz ad az adóhatóságoknak az adóelkerülés elleni küzdelemben. A három nemzetközi megállapodás révén megvalósuló adóügyi információcsere tehát azt a célt szolgálja, hogy az érintett ügyletek adóügyi információit a magyar és az adózó illetőségéhez tartozó joghatóság automatikusan ossza meg egymás közt. Fontos, hogy a beérkező és más tagállamban Magyarország részéről továbbítandó adatok kizárólag külföldi illetőségűre vonatkoznak, ezáltal segítve az adóelkerülés elleni fellépést a külföldi illetőségűek jövedelmeinek vonatkozásában. Cserébe a magyar adóalanyok más államba keletkező jövedelmei tekintetében is értékes információkhoz juthat hozzá a magyar adóhatóság.
A Fidesz azért támogatta a módosításokat, mert azok visszaszoríthatják az adóelkerülést, mondta Bartos Mónika, a párt vezérszónoka. Hasonlóképpen nyilatkozott a KDNP-s Hollék István, a Jobbik a Zékárpád Dánielnek viszont adatvédelmi aggályai vannak. Szerinte az emberek azért menekülnek a kripto felé, mert Magyarországon kirívóan drága a bankrendszer.
A reklámok világában a figyelem megszerzése mindennél fontosabb. Naponta számos hirdetéssel találkozhatunk, ezért a vállalkozások igyekeznek minél hatásosabb üzenetekkel kitűnni. Gyakran azt állítják magukról, hogy valamiben ők a legjobbak vagy az elsők, mivel az ilyen üzenetek jellegüknél fogva különösen alkalmasak a fogyasztói ügyleti döntés befolyásolására, ezért azok folyamatosan a gazdasági versenyhivatal vizsgálati fókuszában vannak, mondta a Jalsovszky ügyvédi iroda szenior ügyvédje. Fodor Eszterrel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Fogyasztói szempontból hogyan kezeljük ezeket a hirdetéseket, reklámokat? Mennyire lehetünk kritikusak? Mennyire higgyünk egyáltalán a reklámoknak?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván versenyjogászként én azt mondom, hogy mindenféleképpen legyen a fogyasztó kritikus, mert ott van a másik oldalon a vállalkozás és a marketinges, akik meg eszeveszett harcot folytatnak a fogyasztók figyelméért. Nem véletlen egyébként, hogy ekkora média zajban minél markánsabb üzeneteket próbálnak megfogalmazni. És pontosan a piac elsőségi állítások azok, amikre így a fogyasztó egyből felkapja a fejét, hogy tényleg ez a legjobb. Akkor, ha mások is bíznak benne, sokan választják, akkor én sem hozhatok rossz döntést az adott termékkel, szolgáltatással. De azért ez nem mindig van így, és ezt látjuk egyébként a GVH, tehát a Gazdasági Versenyhivatalnak a döntéseiből is, hogy rendszeresen vizsgálnak ilyen állításokat, és rendszeresen marasztalják egyébként a vállalkozásokat. Úgyhogy mindenféleképpen kritikusan érdemes szem előtt tartani ezeket az állításokat.
Melyek azok a jogszabályok, amelyek ezt a fajta tevékenységet szabályozzák, kordában tartják?
Hát szerintem már mi a legfontosabb jogszabály, az az úgynevezett FTTV, ez az vállalkozások és a fogyasztók közötti kommunikációt szabályozza, és meghatározza, hogy mi a tisztességes kereskedelmi kommunikációnak az elvárása, és milyen feltételeknek kell megfelelnie az adott kommunikációnak. A probléma az, hogy ez egy viszonylag rövid jogszabály, egy melléklettel, és olyan általános rendelkezések vannak bent, mint hogy a vállalkozásoknak a szakmai gondosságnak megfelelően kell kommunikálni a fogyasztókkal, nem lehet egy reklámállítás megtévesztő, nem lehet egy reklámállítás agresszív. Tehát ezek az általános klauzulákat egyébként a Gazdasági Versenyhivatalnak a rendkívül széles és hosszú évtizedes gyakorlata egészíti ki, de hogy maga a jogszabály, az viszonylag keveset mond. Természetesen vannak más kiegészítő jogszabályok is, akár a reklámtörvény, vagy a versenytörvény, a TPVT, de vannak olyan ágazati szabályozások is, akár gyógyszermarketingre gondolunk, vagy élelmiszerek marketingére, amire szintén meg kell felelnie egy-egy vállalkozásnak. De a legfontosabb ez a 2008. évi 47-es törvény, az úgynevezett FTTV, a szakmai körökben így emlegetjük.
Mikor követel szabálysértést egy adott vállalat a reklámjaival? Milyen ígéretek vagy fogyasztók számára megfogalmazott üzenetek esetén tarthatnak attól, hogy mondjuk a gazdasági versenyhivatal vizsgálata során valamilyen szabálytalanságot tár fel?
A szabálysértés lehet, hogy nem a legjobb szóhasználat ebben. Nyilván ez nem egy büntetőjogi megszabálysértési tényelés, ezek közigazgatási eljárások. Azzal együtt egyébként elég komoly jogkövetkezményei lehetnek a vállalkozásoknak, tehát akár itt milliárdos bírságokról is beszélhetünk, amikor a gazdasági versenyhivatal egy-egy sajtókommunikációt vagy egy reklámkampányt jogszerűtlennek minősít. Itt akár volt már 2,5 milliárdos fogyasztóvédelmi tematikájú bírsága is a GVH-nak. És hogy mikor követel jogsértést egy vállalkozás, talán úgy lehet legegyszerűbben megfogni ezt a kérdést, hogy a valótlan és megtévesztő állításokat kommunikál. Tehát minden olyan kommunikáció, amit az adott vállalkozás valótlanul tesz közé, illetve nem tud igazolni, az nagy valószínűséggel megtévesztő lehet. Ilyen például, amikor azt mondjuk, hogy nálunk kaphatóak a legolcsóbb termékek, és közben egyébként a versenytársaknak meg sokkal jobb akciói vannak. Ilyen akkor például, hogyha azt mondjuk egy mosóporra, hogy a legjobb tisztító hatással rendelkezik, közben egyébként pedig ezt a vállalkozást nem tudja igazolni, és nem is biztos, hogy egyébként valós maga az állítás, hogyha megnézzük különböző laboratóriumi tesztekkel a termékeket. Számos olyan pont van, ahol egyébként kommunikálhatnak a fogyasztókkal megtévesztő módon a vállalkozások. Gyorsan is az interjúra készülve átnéztem csak az elmúlt 2-3 hónapban, hogy a gazdasági versenyhivatal egyébként milyen eljárásokat indított. Mindig fókuszpontban van egyébként a GVH-nál az árkommunikáció, tehát bármi, ami árfeltüntetés, akciós árkommunikálás, tartósan alacsony árakról van szó, az mindig egy olyan pont, amire figyel a GVH. Lehet például jogsértő egy kommunikáció akkor, hogyha azt mondja a vállalkozás, hogy akciós egy termék, de ez a termék egyébként már fél év akciós, és még mindig ezt kommunikálja a vállalkozás, akkor ez egy indokolatlan hosszú árelőnyt próbál ezzel megjeleníteni a vállalkozás, és a gazdasági versenyhivatal azt mondja, hogy igen, az akció egy meghatározott ideig tart, nem lehet éveken keresztül, vagy akár fél évig ezt tolni, mert akkor a fogyasztó pedig azt hiszi, hogy itt tényleg egyébként egy érdemi árelőnyhöz jut, holott egyébként fél évvel ezelőtt is ugyanennyibe került a termék. De indított az elmúlt időszakban a GVH eljárást a Booking, meg az Airbnb-vel szemben is, és ott viszonylag általános megfogalmazások alapján indult az eljárás. Például ugye az Airbnb esetén a fogyasztókat a különböző platformokon, mobil applikációban nem tájékoztatta megfelelően a vállalkozás, nagy terjedelműek az ASF-ek, angol nyelvűek, és ez alapján nem felelt meg a szakmai gondosság követelményeknek, hiszen Magyarországon a magyar fogyasztókat, legalábbis a gazdasági versenyhivatal álláspontja szerint nagy valószínűséggel azért magyar nyelven is érthetően kell tájékoztatni a szolgáltatás feltételeiről. Tehát tényleg azt gondolom, hogy kifogyhatatlan egyrészt a marketingesek ötletára is, és kreativitása, hogy milyen jellegű állításokat vizsgálnak és fogalmaznak meg, és a gazdasági versenyhivatal is rendkívül széles platformon mozog.
Elkülöníthetők objektív, illetve szubjektív állítások?
Igen, bár ezzel kapcsolatban egyébként a GVH-nek a maga joggyakorlata kifejezetten bizonytalan. Minden olyan állítás, ami árhoz, vagy valamilyen jellemző mérhető tulajdonsághoz kapcsolódik, az objektívnek minősül, legolcsóbb, leghatékonyabb, legtöbbek által választott. Ide tartozik egyébként a kedvenc is, ami bár szubjektívnek tűnik, ez az állítás, hogy egy termék a magyar 40-es nők kedvence. Ezt a GVH úgy értékeli, hogy ez azt jelenti, hogy a legtöbbek által választott, tehát egy mérhető adat, és igazolnia kell. De rendszeresen használnak ilyen objektív állításokat a különböző telekommunikációs cégek is. Legnagyobb 4G hálózat, legnagyobb országos lefedettség, tehát ezek mérhető tulajdonságú objektív állítások. Így is kell egyébként igazolnia. De ezzel szemben vannak olyan szubjektív állítások, amiket bár vizsgál a GVH sok esetben, néha magasztalja is a vállalkozásokat, de elvileg itt talán kicsit engedékenyebb a versenyhivatalnak a mércie. Ilyen állítás eset, például az, hogy legjobb, legfinomabb, legélethűbb, legrealisztikusabb, legmegbízhatóbb, tehát ezek mind-mind-mind kicsit megfoghatatlan állítások, hiszen nagyon szubjektív az, hogy egy fogyasztónak mi lesz a legmegbízhatóbb, mi alapján dönti el, az alapján dönti el, hogy nem kapott a vállalkozás fogyasztói panaszokat az adott termék kapcsán, vagy évek során nem kellett termék visszahívással élnie. Tényleg szerintem fogyasztója válogatja, hogy kinek mi minősül mondjuk a legmegbízhatóbb mosógépnek. Ezzel szemben egyébként, bár nagyon szubjektívnek tűnik maga az állítás, a gazdasági versenyhivatal mégis vizsgál ilyen jellegű kommunikációkat is, annak ellenére, hogy azt gondolnánk, hogy például a legfinomabb egy kifejezetten szubjektív állítás. Van olyan döntése a GVH-nak, amiben a legfinomabb kefír állítást jogsértőnek minősítette a GVH, mert nem tudta igazolni egyébként a vállalkozás, hogy az ő terméke jobb, mint a versenytárs termékek. Ezzel szemben vannak olyan jogesete is a GVH-nak, ahol pedig azt mondja, hogy önmagában, ha azt kommunikáljuk valamiről, hogy legjobb, az olyan szubjektív állítás, hogy ahhoz nem kapcsolunk egyéb többlet töltetet, akkor ezt nyugodtan használhatja a vállalkozás, hiszen önmagában ez az egy szó nem fog olyan hatást kelteni a fogyasztókba, amely alapján fogyasztói döntést hozhatnának. Ezzel szemben tényleg van olyan döntés egyébként a GVH-nak, ami a legjobb kommunikációt vizsgálja, éppen a napokban indított egyébként a Duolingóval szemben eljárást a gazdasági versenyhivatal. Többek közt egyébként azt az elállítást is vizsgálják, hogy a legjobb nyelvtanulási módszerként hirdeti egyébként a Duolingó magát. Ugyanúgy ott vagyunk megint a legjobb jelzőnél, és nézzük, hogy akkor ezt...
De ugyanakkor, hogyha azt írnák, hogy azt mondanák, hogy az egyik legjobb, akkor lehet, hogy azzal nem...
Ez a versenyjogászoknak egyébként a kedvenc puhító szava az egyik legjobb, mert az már nem azt jelenti, hogy a legjobb, hanem az, hogy egyik legjobb, vannak mások is. Vagy a legjobb minőség helyett például rendszeresen szeretjük azt mondani, hogy kiváló minőségű egy termék, szintén hasonló üzenet, de nincs benne felsőfokú jelző. Nem véletlenül ockodnak egyébként a versenyjogászok, akár egyébként a marketing szakemberek is a piac elsőségi meg felsőfokú jelzők használatától, pont azért, mert nem tudják, hogy hova nyúljanak, és próbálják ezért finomítani, amennyire csak lehet elvenni egy-egy állításnak az élét, pont amit mondott is, hogy az egyik legjobb, abszolút használható, meg is állna szerintem szinte bármelyik eljárásban. Nyilván sok minden függ a szövegkörnyezettől, megjelenéstől, és ha azt mondjuk, hogy az egyik legjobb, de közben mondjuk a képi megjelenésben ott van egy trófea, meg egy dobogó, ahol a termék az első fokon áll, megint egy kicsit más színezete van az üzenetnek, de önmagában azt mondani, hogy az egyik legjobb, az mondom, hogy egy teljesen alacsony kockázatú állítás.
Nem csak a jogászok, hanem több tudományterület képviselői is elgondolkozhatnak akkor azon, hogy pontosan mit sugall, mire utal a adott reklámhirdetés, mert hogy azért ez elég sokrétű, lehet több rétegű, mondjuk így. De mi a helyzet azokkal a kifejezésekkel, amelyek manapság egyre inkább divatosabbak, közösségi médiában vagy a fiatalok által használtak, és mondjuk ezt a nyelvezetet veszik át reklámokban is, akkor azokat mindig le kell fordítani, hogy mi lehet az eredeti jelentésük?
Igen, én azt gondolom, hogy mindent egyébként fogyasztói üzenet szempontjából kell megvizsgálni, és hogyha a mostani nyelvezetet és a fiatalok nyelvezetét nézzük, akkor igenis úgy kell érteni az adott szlengeket, ahogy egyébként azt a fogyasztók és a fiatalok értik. Lehet, hogy az én korosztályomnak ez már nem sokat mond, de a fiatalok viszont úgy fogják érteni, úgyhogy a hivatalnak is, a gazdasági versenyhivatalnak is úgy kell vizsgálnia, ahogy egyébként az adott célközönség ezt értelmezni fogja. Különösen egyébként nagyon körültekintéssel kell eljárni a fiataloknak szóló reklámoknál, hiszen ők életkoruknál fogva egyébként sérülékeny fogyasztói körnek minősülnek, tehát extra figyelemmel kell megfogalmazni azokat az üzeneteket, amit egyébként nekik címez egy-egy vállalkozás, mert itt nagyon konzervatív a GVH-nak a megközelítése, és tényleg nagyon fogyasztóbarát és fogyasztót védő megközelítést és értelmezést alkalmaznak.
Volt régebben egy nagyon emlékezetes reklámkampány, amit nyilván lehet, hogy kényszerűen később finomítottak. A szlogen az volt, hogy mert hülye azért nem vagyok. Ez szerintem sokunkban megmaradt.
Igen, igen. Vannak ilyenek is, vagy például a egy adott energiaital gyártónak a mert szárnyakat ad szlogenje. Ezek olyan marketing üzenetek egyébként, amik olyan szinten túlzó állítások, hogy azt gondolja a GVH is, hogy hogy ezt a fogyasztó se veszik komolyan. Tehát senki sem gondolja azt, hogyha megiszunk egy energiaitalt és kiugrunk az ablakon, akkor mi majd repülni fogunk. Ugyanúgy egyébként senki se vette magára azt, hogyha nem az adott vállalkozásnál vásárolunk, akkor hülyék leszünk egyből. Nyilván ennek van egy kicsit megbotránkoztató üzenete, de nem olyan régen egyébként az egyik nagy autómárka reklámkampánya volt az, ami marketinges márkákban azért eléggé kiverte a biztosítékot, hogy mi az, ami a mai világban egyébként PC és megengedhető, és mi az, ami nem. Erre egyébként nem csak a jogszabályok nyújtanak keretet, hanem nagyon sok vállalkozás tagja az önszabályozó reklámtestületnek is, ahol van egy etikai szabályzat, egy reklámszabályzat, amiben egyébként ilyen soft eszközökkel igenis bele-bele nyúlhatnak megbotrángoztató, sértő üzenetekben. Attól még ez egy marketing fogás, hiába sokaknak nem tetszett az adott kampány, mégis mindenki erről beszélt, és valószínűleg valahol ez volt egyébként az automárkának a célja.
Nos igen, tehát a végén mindig, hát ami probléma, az nyilván hatósági hatáskörben eljárva, hogy így megállapítva nyerhet bizonyosságot, igen, hogy valamivel probléma van. Tehát ezt nyilván jelezni kell.
Ezt jelezni kell. Egyrészt maga a hatóság is nagyon sok mindent észlel, hiszen ott is emberek dolgoznak, vásárolnak, regisztrálnak különböző applikációkra, tehát van sok olyan ügy, amit egyébként a hatóság így maga észlel. Nagyon sok fogyasztói bejelentést kapnak, a gazdasági versenyhivatalnak van egy ügyfélkapcsolati irodája, ahol tényleg rengeteg megkeresés, panasz, bejelentés érkezik, és nyilván az ő feladatuk az, hogy megfelelően szűrjék ezeket, eldöntsék, hogy a GVH-nak a hatáskörébe tartozik egy panasz, vagy egy fogyasztóvédelmi hatósághoz, esetleg NABI-hez, tehát más-más testületekhez. Egyrészt ez egy fontos merítési pontja a GVH eljárásainak, rengeteg eljárás indul ilyen fogyasztói megkereséssel, és van egy harmadik viszonylag fontos forrás, azok pedig a versenytársi panaszbejelentések, tehát nem egy olyan ügyet láttunk, ismerünk, ahol tudjuk, hogy igen, a versenytársnak szúrta a szemét az adott reklám, és tette egy bejelentést a GVH-hoz.
Fodor Esztert, a Jansovszky ügyvédi iroda szenior ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Idén augusztus végéig több mint 173 tonna dohányt és 20 millió szál cigarettát találtak a Nemzeti Adó és Vámhivatal illegális dohány elleni munkacsoportjának tagjai. Az illegális cigarettakereskedelem számos veszélyt rejt a fogyasztók számára, ezért a hatóság a GTI Hungary-vel közösen ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a dohánytermékeket legális forrásból kell beszerezni. Déri Ágota összeállítása.
Magyarországon dohányterméket csak dohányboltban vehetsz. 18 év fölött.
Ez a fő üzenete a NAV illegális dohány elleni munkacsoportja legújabb kisfilmjének. A szervezet 2023 nyarán jött létre, mivel különösen a Covid-járvány után egyre nagyobb teret nyert a cigarettacsempészet és a cigarettahamisítás. Ez a fogyasztókra is veszélyes, mivel az ellenőrizetlen dohánytermékek különösen károsak lehetnek az egészségre, hívta fel a figyelmet Szilágyi Beáta, pénzügyőr őrnagy.
Sokszor romos épületekbe, elhagyott ingatlanokba, omladozó falak között, mindenféle szennyeződéssel, a földön, a levegőben, patkányürülékkel találtunk már olyat, hogy beledaráltak a dohánytermékek közé különböző növényi törmeléket, tölgyfa levelet, tehát ezek fokozottan károsak az egészségre.
A NAV szakembere hozzátette, hogy a hamis cigarettákat illegális gyárakban készítik el.
Több helységből álló épület van, ahol kialakítanak erre megfelelő helységeket, felépítik ezeket a gépsorokat. Vannak olyan helységek, ahol azok az alapanyagokat tárolják raklapokon, egymás hegyén hátán, másik helységben pedig azokat a munkásokat szokták elszárásolni, akik nap 24 órájában dolgoznak ezekben a gyárakban.
Az illegális dohánykereskedelem világszerte évi 50 milliárd dolláros adóbevétel kiesést okoz az államoknak. Európában minden tizedik szál cigarettát nem legális forrásból szerzik be. Erről már a GTI Hungary vállalati kapcsolatok menedzsere beszélt. Szabó Márk arra is felhívta a figyelmet, hogy a dohánytermékek árának emelkedése az illegális kereskedelem felé tereli a fogyasztókat.
Ezért kell beszélnünk itt ebben a kontextusban gyártóként az Európai Unió dohánytermékeket érintő jövedék irányelvéről is, ami Magyarországra nézve olyan drasztikus áremelkedéseket jelentene, hogy azt a kockázatot hordozza magában, hogy önmagában képes lenne visszájára fordítani azokat az eredményeket, amiket a NAV és a gyártói oldal és a különböző szereplők bevonásával az IDEM 2023-24 óta elért.
A dohánytermékgyártók és a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2023 óta szorosan együttműködik az illegális dohánykereskedelem elleni harcban, hangsúlyozta Szabó Márk.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Kibertámadások miatt több jelentős európai repülőtéren napok óta késésekkel kell szembesülniük az utasoknak. Számos járatot töröltek a légitársaságok. Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapítója azt mondta, a támadás az utasfelvételi rendszereket érintette. Szabó Gergő interjúja.
Egy olyan szoftver gyártója szenvedte el ezeket a kibertámadásokat, és emiatt volt kénytelen a saját szoftverének a működését korlátozni, amelyik a repülőtéri utasfelvétel folyamatát támogatja a légitársaságoknak. Azt a szoftvert gyártják, vagy üzemeltetik, ami arra ad lehetőséget, hogy egy check-in pultot ne kizárólag egy dedikált légitársaság használjon, hanem abba gyakorlatilag bármilyen légitársaság jár. Tehát lehessen kezelni. Londonban, Brüsszelben, Berlinben, két írországi repülőtéren, tehát viszonylag sok helyen jelentkezett ez a hiba, és már péntek óta tart, tehát azt lehet mondani, hogy egy széles elterjedtségű fennakadásról van szó, ráadásul olyan repülőtereken, ahová Budapestről is közlekednek napi rendszerességű járatok. Gyakorlatilag ugye ez azt jelenti, hogy a repülőtéri utas felvétel lényegesen lelassult ennek a kibertámadásnak köszönhetően.
Úgy összességében az európai légiközlekedést mennyire borította fel ez az elmúlt napokban tartó kibertámadás?
Csak hogy egy példát mondjak, a brüsszeli repülőtér még a mai nap folyamán is a járatok felének a törlésére kérte az oda járatokat üzemeltető légitársaságokat, tehát lehet mondani, hogy meglehetősen nagy felfordulást okozott ez a kibertámadás, és ennél még egy kicsit rosszabb, hogy egyelőre nem szóltak arról semmilyen hivatalos közlések, hogy mikor állhat helyre a rend. Gyakorlatilag egyébként az ilyen helyzetekre, amikor a repülőtéri vagy bármilyen utasfelvétel mögött álló számítógépes rendszerekkel valamilyen probléma van, erre egyébként van kidolgozott eljárásrendjük a légitársaságnak. Egyetlen egy probléma van, hogy ez azt jelenti, hogy ilyenkor manuális check-inre kell átállni, tehát gyakorlatilag manuálisan papíralapon végzik el az utasvétellel kapcsolatos teendőket a légitársaságok, illetve a földi kiszolgáló cégek és a repülőterek alkalmazottai. El lehet képzelni azt, hogy a jelenlegi utasforgalmi volumenben az micsoda lassulást és micsoda kapacitás csökkenést jelent, hogy a számítógépes rendszerek helyett kézzel kell elvégezni az utasfelvételt. Ezért javarészt egyébként ezért kérik a repülőterek a járatok törlésére, vagy egy járatok bizonyos kontingensének a törlésére a légitársaságokat.
A budapesti repülőteret érintette ez a probléma, a magyar fővárosból induló érkező járatokat mennyire befolyásolja? Ez az eset.
Az eddig napvilágra került információk szerint ez a kibertámadás működési műszaki szempontból a budapesti repülőteret nem érintette. Ugyanakkor az érintett repülőterekről közlekednek járatok napi rendszerességgel Budapestre, és amikor mondjuk Brüsszelből a járatok felé törölni kell, jó eséllyel abba beleeshet egy-egy Budapestre üzemelő járat, tehát azt nem lehet kijelenteni, hogy egyáltalán nem érintettek magyar utasok ebben a problémában.
Varga G. Gábort, az Egek Ura blog alapítóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.